a gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassa meg a Heidelbergi KT 22. és 23. kérdését és feleletét.
Mit szükséges hinnie a keresztény embernek? Felelet. Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér, amire minket, ami közönséges, kétségen felülálló, keresztény hitvallásunk tételei tanítanak. 23. kérdés. Hogy szól ez a hitvallás? Felelet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban. Kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemettették. Száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztjén Anya Szent Egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
236. megkezdett dicséretünknek énekeljük a másodiktól ötödikig terjedő verseit. A második vers így kezdődik, hogyha a városnak, avagy háznak népét nem az Isten őrzi, hidd el annak vesztét. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 8. részének első versének a második mondatából, tehát az első vers második feléből, valamint a 4. verstől a 25. versig szól nekünk.
És azon a napon nagy üldözés támadt a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével valamennyien szétszórodtak Judea és Samária vidékeire. Akik pedig szétszóradtak, széllyel jártak, és hirdették az ígét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság pedig egy szívvel, lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mert hallották és látták a jeleket, amelyeket tett. Mert sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek a tisztátalan lelkek, sok béna és sánta pedig meggyógyult. És nagy öröm volt abban a városban. Egy Simon nevű ember pedig, aki igen nagyra tartotta magát, már régóta varázslást űzött abban a városban, és ámulatba ejtette Samária népét. Kicsinytől nagyig mindenki hallgatott rá, és azt mondták, ez Isten hatalmasnak mondott ereje. Azért hallgattak rá, mert varázslásaival már jó ideje ámulatba ejtette őket. De miután hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló örömhírt hirdette, férfiak és nők is megkeresztelkedtek. Maga Simon is hitt, és megkeresztelkedett. Majd Fülöp mellé szegődött. Amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, teljesen elámult. Amikor pedig meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost, amikor lementek, imádkoztak értük, hogy kapjanak szent lelket. Mert közülük még senkire sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és elnyerték a szent lelket. Amikor Simon látta, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és azt mondta, adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezem, elnyerje a szent lelket. De Péter azt mondta neki, A te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy Isten ajándéka pénzen megvehető. Nincs neked semmi részed vagy örökséged ebben a dologban, mert a szíved nem igaz Isten előtt. Térj meg azért ebből a gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved gondolatát. Mert látom, hogy a keserű irigység és álnokság fogságában vagy. Simon pedig azt mondta, könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se következzék be abból, amit mondtatok. Ők pedig miután bizonyságot tettek, és hirdették az Úr igéjét, visszatértek Jeruzsálembe, és sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot. Isten áldása legyen az ő igéjén, gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, dicsérünk téged az új esztendőért. Dicsérünk téged azért, hogy te ebben az új esztendőben is szeretnél bennünket tanítani, szeretnéd fogni a kezünket. Köszönjük, Uram, hogy tanítasz bennünket ma is a te igédből. Könyörülj a mi szívünkön, lelkünkön, hogy tudjunk rád figyelni. Könyörgünk a te szent lelkedért. Nyissad föl előttünk ennek az igének az üzenetét. Könyörgünk, hogy érthessük meg az anyagiak és a lelkiek közti különbséget. Tanítsál bennünket, Uram, a te országodról. Kicsiket és nagyokat egyaránt. Amen.
Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét János evangéliumának harmadik részéből, a 36. versből hirdetem nektek. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. Amen. Isten igéjére készülve énekeljük megkezdett dicséretünk 7. versét, a 236. dicséret 7. versét. Boldog, aki lelkét hittel erősíti. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni üzenetét közöttetek, írva található már felolvasott helyen az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részének 5-től 8-ig terjedő verseiben. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság pedig egy szívvel, lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mert hallották és látták a jeleket, amelyeket tett. Mert sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek a tisztátalan lelkek, sok béna és sánta pedig meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Ámen. Kedves testvérek, az elmúlt héten, az ima hét estéin a fő téma az volt, hogy Krisztus tanúi vagyunk. Hétfőn e tanúság eredetéről esett szó. Krisztus tanúi vagyunk, mert találkoztunk a feltámadottal. Kedden, szerdán és csütörtökön a tanúság tétel közvetlen célját fogalmaztuk meg, a hit, a remény és a szeretet vonatkozásában. Krisztus tanúi vagyunk, hogy az emberek élő hitre jussanak. Krisztus tanúi vagyunk, hogy igaz reménység ébredjen az emberekben. Krisztus tanúi vagyunk, hogy meglássák, mit jelent Krisztust szeretni. Végül pénteken, úrvacsorás istentisztelet keretében láttuk a tanúság tétel végső célját. Krisztus tanúi vagyunk, hogy Isten dicsőítessék. Viszont, kedves testvérek, el kell azt mondanom, hogy az Allianz ima hét az eredetileg vasárnaptól vasárnapig van meghirdetve, csak a mi körünkben tartjuk hétfőtől péntekig. Így az eredeti 8 témából 5-öt szoktunk kiválasztani. Így történt ez most is. Ezen a mostani vasárnapon viszont még egy témát hozok az elmaradtak közül, Krisztus tanúi vagyunk a város jólétéért. Azért választottam ezt a témát a kimaradtak közül, mert ez különösen is aktuális, hiszen az idei év választási év a politikában. Tavasszal parlamenti, ősszel önkormányzati választások lesznek, sőt a nyáron a parlament köztársasági elnököt is fog választani, mivel Sólyom László mandátuma is idén jár le. A felolvasott ige alapján tekintsük most végig a hívő ember társadalmi felelősségét. Az első, amiről beszélnünk kell, hogy mit tett Fülöp a város jólétéért. Így olvastam az 5. versben, Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. Tehát Krisztust hirdette. A hívő embereknek ez a legfontosabb társadalmi felelőssége. Krisztust kell hirdetnünk. Miért? Azért, mert van egy felcserélhetetlen sorrend. Egyik korábbi püspökünk így hirdette meg programját, ahhoz, hogy az emberek újjászülessenek, előbb testileg is meg kell születniük. Tehát magyar anyák, szüljetek gyermekeket. Teljesen igaza volt, csak a sorrend nem volt jó. Abban, hogy a magyar anyák több gyermeket szüljenek, előbb át kell élniük Isten kegyelmét, és meg kell érteniük annak az igazságát, amelyről a 127. Zsoltár szól, és amelynek a parafrázisát énekeltük most az istentisztelet elején, hogy mindenek meghallják és jól megtanulják. Hadd olvassam fel a teljes Zsoltárt, hiszen nagyon rövid Zsoltárunk ez, de benne van tulajdonképpen minden, amit a hívő ember társadalmi felelősségéről mondanom kell. Zarándok ének Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyamély gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak, boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Látjuk tehát az igéből, hogy az Úr ajándéka a gyermek, és hiába próbáljuk a várost őrizni, hiába építjük a házat, hiába fekszünk későn és kelünk korán, hiába hirdetjük azt, hogy magyar anyák, szüljetek több gyermeket, ha nem Istenre néző tekintettel tesszük mindezt, hogyha nem Isten őrzi a várost, hogyha nem Isten építi a házat, hogyha nem Isten adja a hétköznapi teendőinket, és hogyha nem Istentől várjuk a gyermek áldást, akkor hiába való minden. Mit tudunk még az igéből, a keresztények társadalmi felelősségéről? Hiszen így mondom, hogy Krisztust kell hirdetni, mert ha Krisztust fogadják a szívükbe az emberek, akkor fognak Isten szerint való módon élni és munkálkodni a társadalomban is. De ezen túlmenően, hogy Krisztust hirdetni, így olvassuk Jeremiásnál, fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Itt kettős feladatot látunk, egyrészt a békesség munkálása, másrészt pedig az imádság. A békesség munkálása, itt most megint csak azt mondom, hogy ez elsősorban Krisztusnak a hirdetése, mert ő a mi békességünk. De magában foglal minden tevékenységet, amely az igazi jólétet munkája. Sokszor elmondtam már, hogy a héber shalom, béke szó, az a fegyver nyugváson túl felöleli az üdvösséget, a lelki és sőt testi jólétet is. Tehát egy olyan béke, amely a jó létnek a teljessége fizikai és lelki értelemben egyaránt. És kedves testvérek, erre van szükségünk, erre a shalomra, az Isten békéjére van szükségünk. Mert, kedves testvérek, mit gondoltok, hogy nem maradna több pénz a gazdaság rendbetételére, az emberek tisztes jómódjára, hogyha nem például BKV milliókra folyna el a pénz? Ha az emberek, a vezetőket is beleértve hívő keresztjének lennének, nem virágozna a korrupció, nem virágozna a fekete gazdaság, a bankok nem folytanák meg a hiteleseket, és így tovább. Ne gondoljuk azt, hogy a társadalmat csak úgy Isten nélkül rendbe lehet tenni. Mert az emberi szív a Biblia tanúság tétele szerint gonosz. Születésétől fogva gonosz, így mondja az ige. Miért gondoljuk, hogy magunktól, ha van rá lehetőségünk, ne követnénk el azokat, amiket elkövetnek. Kinek mire van lehetősége? Így mondta Churchill, a hatalom korrumpál, az abszolút hatalom abszolút-e korrumpál. És ez mindenkire érvényes. Ne gondoljuk, hogy mi magunk kivételek lennénk, hogy Isten nélkül meg tudnánk állni az igazság útján. De hogyha minél több hívő ember van ebben az országban, és minél több hívő vezető lenne ebben az országban, akkor a pénz nem folyna szét, akkor ha lenne is válság, azt testvéri segítség nyújtással túl tudnánk élni, milyen más lenne minden. A békesség munkálása megint csak azt jelenti, hogy a békesség fejedelmét, Jézus Krisztust kell felmutatni az emberek előtt, hogy minél többen elfogadják az Urat, és akkor ezáltal tudjuk igazán munkálni a társadalmi békét. A másik ezzel összefüggő feladat az imádság. Ezt olvastuk Jeremiásnál is, hiszen nem csak azt mondja, hogy fáradozzatok annak a városnak a békességén, hanem azt is mondja, hogy és imádkozzatok érte az Úrhoz. De ugyanezt mondja Pál apostol is az 1 Timóteus 2:1-2-ben, mindenek előtt arra kérlek, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden fölöttesért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Munkálkodás és imádság, ez is mind a kettő Krisztus hirdetése, szóban, cselekedetben, gondolatban, hogy Istennek beszélünk az emberekről, és az embereknek beszélünk Istenről. Ilyen értelemben idézőjelbe téve közbenjárók vagyunk. Ez az igazi társadalmi felelőssége a keresztényeknek. Persze az, hogy közbenjárók vagyunk, azért mondtam, hogy idézőjelbe téve, mert egy a közbenjáró Isten és az emberek között, az ember Krisztus Jézus, ahogyan az igében olvassuk. Munkálkodás és imádság, ez is Krisztus hirdetése. Másodjára lássuk a sokaság reakcióját. Fülöp hirdette a Krisztust, a sokaság pedig egy szívvel, lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott. Figyelt arra, amit Fülöp mondott. Miért? Vajon miért figyeltek egy szívvel, egy lélekkel? Ne felejtsük el, hogy a zsidók és a samáriaiak majdnem, hogy gyűlölték egymást. Egyszer Jézust Jeruzsálembe mentében nem fogadták be egy samáriai faluba, amikor éjszakára meg akart szállni, és azért nem, mivel Jeruzsálembe tartott. És ekkor Jakab és János, a mennydörgés fiai, megkérdezték Jézustól, Uram, akarod, hogy azt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és pusztítsa el őket? És ekkor fedte meg őket Jézus, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek lakik bennetek. Ilyen volt a viszony a zsidók és a samáriaiak között. Most pedig ezek a samaritánusok azt látják, hogy egy zsidó, egy tanítvány szeretettel közeledik feléjük. Nem csak szöveggel a szeretetről, hanem el is jött hozzájuk, hogy Krisztust hirdesse. És ezért lehet, hogy a sokaság egy szívvel, egy lélekkel figyel Fülöpre, mert tapasztalták azt, hogy ez az ember tanítvány létére, zsidó létére eljött közénk, pedig nem csípjük egymást, ahogy pestiesen mondják, és aztán azt látjuk a folytatásból, hogy ezek a samáriaiak hitre jutottak, sőt, a Szentlélek ajándékát is megkapták. És itt már elérkeztünk a harmadik gondolathoz, Fülöp ige hirdetésének a hatásához. Erről olvasunk a 6. vers második felében és a 7. versben. Mert hallották és látták a jeleket, mármint a samáriaiak, amelyeket tett, mert sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek a tisztátalan lelkek, sok béna és sánta pedig meggyógyult. Az ige hirdetés hatása, ha nem elutasítással, hanem szívvel, lélekkel fogadják, a testi, lelki gyógyulás, az egészség, a szó eredeti értelmében is, hogy egészség. Ha Krisztust hirdetik nekünk, és őt a szívünkbe fogadjuk, az a lelki egészség, a lelki gyógyulás, a bűnbocsánat, a tisztátalan lelkektől való megszabadulás, az örök élet munkálkodása bennünk. De sokszor még a testi egészség is helyreállhat. Hiszen tudjuk nagyon jó, hogy sok testi betegségnek van lelki eredete, idegrendszeri, szív- és érrendszeri, vagy gyomorpanaszok. Gyakran lelki bajokból erednek, de hallottam már stressz eredetű rákról is. Milyen nagy hatása van a lelki életünknek a testünkre nézve is. Hát, hogyha a lelkünk meggyógyul, hogyha Jézus Krisztusban élő hitre jutunk, hogyha találkozunk vele, mint megfeszítettel és feltámadottal, aki értünk halt meg a kereszten, és ezt személy szerint elhisszük, elfogadjuk, Isten kegyelmes munkája nyomán a szívünkbe fogadjuk, lehetséges, hogy testi betegségeink is gyógyulni fognak. De a lelki betegségek, a lelki nyomorúság, a bűn, az mindenképpen. Fülöp ige hirdetésének a hatása, mivel a samáriaiak ezt hittel fogadták, a testi lelki gyógyulás. Végül utoljára hadd szóljak néhány szóban a város állapotában bekövetkezett változásról is. A 8. versben olvassuk ezt az örömteli történést, és nagy öröm volt abban a városban. Nagy öröm volt abban a városban. Hát nem erre van szüksége a városnak is, hát nem erre van szüksége Budapestnek is, hát nem erre van szüksége Magyarországnak is. És az öröm az nem olcsó örömöket jelent, nem sátáni kacajt jelent, nem kárörömöt jelent, nem vigalmi negyedek építését jelent, és nem is az örömlányok sokaságát jelenti, hanem igazi örömöt és igazi boldogságot, Isten szerint való örvendezést. Szeretnénk, hogy hazánkban örvendezés hangja hallatszodjék, hogy igazi boldogságra és igazi egészségre jussunk. Fogadjuk el, és ugyanakkor hirdessük Krisztust. Munkálkodjunk a városnak a békességén, megint csak azáltal, hogy cselekedettel és szóval egyaránt hirdessük Krisztust. És imádkozzunk a városért, imádkozzunk hazánkért. Fogadjuk el, és ugyanakkor hirdessük Krisztust szavainkkal és cselekedeteinkkel egyaránt. És akkor a magyar anyák szülni fognak, és akkor a megszületett életek Isten kegyelméből újjászülethetnek, és akkor gyarapodás lesz Magyarországon, lélekszámban is, a gazdasági életben is, de legfőképpen lelkiekben. Mi a keresztjén ember társadalmi felelőssége? Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság pedig szívvel, lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mert hallották és látták a jeleket, amelyeket tett, mert sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek a tisztátalan lelkek, sok béna és sánta pedig meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Ezt az örömöt kívánom a mi városunknak, a mi hazánknak is. Amen. A 227. dicséret 6. versét énekeljük ráfelelő énekként, hogy amikor a földi városra tekintünk, akkor ne felejtsük el az örökkévalót, nincsen nékünk itt a földön maradandó városunk. Urunk, hadd áldjunk téged, hogy testi, lelki egészségünk hozzád van kötve. Hogyha a tiéd vagyunk, hogyha te benned hiszünk, hogyha Úr Jézus, te vagy a mi személyes megváltunk és Urunk, akkor teljes lelki egészségünk van, mert megváltottad a mi lelkünket. És akkor még arra is van lehetőség, hogy esetleg, ha neked úgy kedves, akkor testileg gyógyuljunk. De tudjuk azt, hogy a test megváltása majd azon az utolsó napon következik be, amikor feltámasztod azokat, akik a tiéd voltak, és akik még élnek, azok elváltoznak, és veled együtt lesznek mindörökké. Urunk, köszönjük, hogy nem a pusztulásé, nem a korrupcióé, nem a fekete gazdaságé az utolsó szó, hanem a tiéd. Urunk, hadd vessük reménységünket egészen te beléd. Ne aggodalmaskodjunk, mert tudjuk, hogy az élet több a tápláléknál és a ruházatnál, hanem bizalommal forduljunk hozzád, és ugyanakkor hirdessünk téged az emberek előtt, mert ez a társadalom minden problémájára az egyetlen megoldás. Köszönjük, Urunk, hogy mi ismerhetünk téged. Köszönjük, hogy hétről hétre és napról napra élhetünk a te igéddel. Köszönjük, hogy mutatod az utat. Köszönjük, hogy egyénileg és gyülekezetileg is vezetni akarsz bennünket. Adj engedelmes szívet, hogy arra menjünk, amerre te mutatod. Kérünk a betegekért, a gyászolókért. Kérünk a kísértések között élőkért, kérünk önmagunkért, gyülekezetünkért, és különösképpen is most ezen a vasárnapon, így az ige nyomán, és ebben az esztendőben hadd könyörögjünk a mi hazánkért, hadd könyörögjünk országunk vezetőiért, te ajándékozz meg azokat, akik az országot vezetik, és vezetni fogják a te bölcsességeddel, hittel, reménységgel, szeretettel. Hadd jussanak minél többen arra a felismerésre, hogy légy te, a mi királyunk, uralkodónk. Hiszen te vásároltál meg bennünket, Úr Jézus, saját életeddel, drága véren, mi a tiéd vagyunk. ebben erősíts meg, és ebben mélyíts el bennünket. Amen. Most pedig hallgasd meg, ami csöndben magunkban elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, úgy, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával. Jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. Most Cső Sándor testvérünk szeretne egy rövid bizonyságtételt tenni. Ezt hallgassuk meg.
Kedves testvérek, én most egy évforduló kapcsán állok itt. Ez nem országos jelentőségű, vagy nem is történelmi, az én számomra történelmi. A múlt héten volt, amint elhangzott, meg sokan ott is voltak, az Allianz Ima hét, és az egyik alkalom a Békeúti gyülekezetben volt, és nekem eszembe jutott, hogy 7 évvel ezelőtt, szintén egy ilyen ima hét alkalmából, úgy döntöttem, hogy átadom a szívemet Jézusnak, és elismerem őt személyes megváltónak. Hogy mit kaptam én ettől? Elsősorban lelki békességet. Azután a szétzilált családi életem is rendbe jött, és ma már igen szép számmal unokáim is vannak. És mindenek előtt egy szívbéli bizalmat kaptam az Úrban. És azóta mindent ő rábízok, és valóban ő minden szükségemet beteljesíti. Nemrégen láttam egy plakátot az utcán, mondván, hogy Teréz anyu visszatér. 7 évvel ezelőtt megjelent egy könyv, és most jelent meg a folytatása, és valami ilyesmi volt benne, hogy 7 év alatt sok minden történt velem, tudnék mesélni. Hát én is sok mindent tudnék mesélni ez alatt a 7 év alatt, de azt hiszem, hogy az is megtölteni egy legény lapjait, de azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy azóta is az Úrnak a útján járok. Köszönöm szépen a itt jelenlevő testvéreknek, akik közül nagyon sokan segítettek engem ebben, hogy elhatározásra jussak, és ha arra gondolok, hogy hány évem elveszett Jézus nélkül, akkor az az ige vigasztal, amit Jézus a szőlőmunkások példázatában mondott. Hogy én ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint az elsőnek. Köszönöm, hogy meghallgattak.